Nyissátok ki a Bibliát a Római Levél 5. fejezeténél. És itt az első 11 verset olvassuk ezeknek az igéknek alapján. A mindenen átható reménységről fogunk. Csodálatos, lelket megemelő, bátorító igei üzeneteket áttekinteni. Így hangzik tehát Római Levél 5. rész első versétől, Isten szent és drága igéje. Nem szoktunk ilyet csinálni, de most kérem, álljatok föl, jó, és így hallgassuk meg az Isten igéjét. Tisztá vagyok vele, hogy ülve is lehet tisztelettel lenni Isten igéje felé, de néha a fizikai megjelenése segíti a szívet a megértésre. Róma 5.1. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ő általa kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az álhatatosságot, az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk aratott Szent Lélek által. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk istentelenekért. Hiszen még az igazért is alig a halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Ha tehát már most megigazított minket az ő vér által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával, fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Sőt, ezen kívül még dicsekszünk is az Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által részesülünk a megbékélés ajándékában. Amen. Kérlek, fordulj oda valakihez, akivel még nem találkoztál, köszönj és áldással, mondd, hogy olyan jó, hogy itt vagy, áldjon meg téged az Úr. Egy kicsikét, ezzel a békességgel köszöntsük a testet. Áldjon meg az ő békességével az Úr téged. Segítsen meg az Úr. Jó látni téged. Halleluja. Ebben a szakaszban pár átél arra, hogy az isteni megigazításnak, az isteni kegyelemnek vannak a hívő ember életében gyümölcsei, ami következmények az életében. Ezek közül 6-ot lehet összefoglalni John Stott rendszere szerint, majd meg fogjuk nézni. Nem tematikusan megyünk végig a 6 ponton, de érinteni fogjuk alapvetően mindegyiket, de meg fogom mutatni ezt a 6 gyümölcsöt is, ami ebben a szakaszban elénk tárul. A gyümölcsökkel kapcsolatban így kezdi az apostol ezt a szakaszt, mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. Pálnak tehát a tanítása szerint vannak gyümölcsei annak, amikor az Isten megigazít bennünket, igaznak nyilvánítja az életünket, amikor átvesszük az ajándékként kapott kegyelmet, isteni kegyelmet. Korábban Csia Lajos bácsi gondolatai alapján, Csia Lajos lelkipásztor gondolatai alapján, aki maga korán a profétája volt, néhány igazságot már a megigazítással és a kegyelemmel kapcsolatban említettem, sőt, már egyszer ismételtük is, de mégis azt látom, hogy még egyszer röviden összefoglalom és megosztom veletek. Kiki azt kapja, amit megérdemel elv fölött egy magasabb isteni elv áll. Ingyen adni annak, aki az ingyen adottat megbecsüli. Tehát a törvény azt mondja, hogy vétkeztél, halál. És azt mondja, hogy csak az ment meg téged, ha van ennél egy erősebb. Az új szövetség, az ószövetség egy erősebb dolog. Fölötte van. Betölti. Beteljesíti Isten szavát Jézus Krisztusban. Ezért szükséged van arra, hogy megmeneküljél a kárhozattól, haláltól valami erősebb dologra, mint a törvény. Amen. Ezért mondja az Isten igéje, hogy van egy erősebb dolog, mint a törvény, egy magasabb rendű isteni elv. Ingyen adni annak, aki az ingyen adottat megbecsüli, erős láncem Krisztus testében. Megbecsüli azt, amit ingyen kapott Isten kegyelmét. Ilyen az ingyen adatottat megbecsülő ember, a megbízható ember, a hívő ember, vagy a hűséges ember. Ugye az a eredeti görög kifejezés mindhármat jelenti, megbízhatónak lenni, hívőnek lenni, hűségesnek lenni. Hiszen aki hűtlen, másban sem bízik. Aki mást hűnek tart, maga is megbízhatóvá válik. Ugye főleg az Istennel a kapcsolatunkból származik el ez. A hit tehát helyrehozza a bűn okozta kárt. A hit a bűn gyógyulása. Ezért Isten a hívőt igazságosnak vagy megigazultnak tekinti. Ennek a magasabb igazságnak a neve a kegyelem. Vagyis ez az igazság, azaz megigazítás Isten ajándéka. A kegyelmet Isten jogosan, óriási, jogosan adja a hívőnek, mert a hívő nem él vissza azzal. A hívő ember nem él vissza a kegyelemmel, kiátszva a kegyelmet a vétek takargatására, hanem él a kegyelemmel. Ezen az úton teljesedik be az olvasott ige. Békességük van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Hogy a zsidók mondják, ez a nagy salom, a nagy békesség, melyre vonatkozó reménység összeköti a zsidót és a nem zsidót, de egyedül Jézus Krisztusban teljesedik be. Maga a békesség reménység, az Isten nagy békességének, ugye Jeruzsálem, a békesség városa, és ez hordozza ezt a reménységet, a zsidók nagy reménységét, hogy eljön a messiás, a megváltó, és békességet hoz, egyrészt fizikailag, fizikai értelemben a világban, másrészt pedig szellemi értelemben, és ez a legfontosabb, békességet hoz ember és Isten között, mert az ember Ádám és Éva bűne óta hadakozik az Isten ellen. Nagy ajándék az, amikor megbékíti az embert Isten önmagával, Jézus Krisztusban, ami Urunkban, tehát a nagy salom, nagy békesség egybe zárja zsidót és nem zsidót, de egyedül Jézus Krisztusban teljesedik be. Jézus Krisztusban, a messiásban hívő ember előtt megnyílik az út, ahogy olvastuk, az Isten jó indulatából fakadó kegyelméhez. Amit ha elfogad, ebben a kegyelemben van elrejtve az élete. És annyi érdekes, hogy a kegyelemben lenni, itt az eredeti szövegben befejezett jelenben van. Azt jelenti, hogy el van végezve. Nincs mit hozzátenni. Nem, kegyelemben lenni nem azt jelenti, hogy kiesel, beesel, ideesel, odaesel, hanem el van végezve. Ha Krisztusban vagy, kegyelemben vagy. És pont. Isten kegyelmében élsz. És Krisztusban, ha el vagy rejtve, akkor el vagy rejtve az eljövendő harag elől is, ahogy olvassuk az igében. John Stott azt mondja, hogy egyszerre élünk a templomban és a palotában. Egyszerre vagyunk papjai az Istennek, szolgáljuk őt, és egyszerre vagyunk gyermekei az Istennek, miközben jelenlétében élünk. Gyönyörű ez a gondolat. Egyszerre vagy a templomban, és egyszerre vagy a palotában. Óriási dolog. Ne válasz külön. Amikor Istennek szolgálunk, akkor ne válaszok ezt a kettőt külön, hogy teszek valamit az Istenért, és néha Istennel együtt vagyok. Ez együtt van. Együtt mozdulok a Szentlélek által Isten dicsőségére, a mi Urunkkal, Jézus Krisztussal. A megigazulás tehát nem azt jelenti, hogy a vétket elnézi Isten, hanem azt, hogy nem tulajdonít a vétkesnek bűnt. Ez a kegyelem. Isten megigazító kegyelme tehát nem azt, hogy nem vagy bűnös, hanem hogy megbocsátottak a bűneit. A római levél 4. rész 8. versében olvassuk, hogy boldog ember az, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt. Ugye ez az ige alapján mondtam az előbbi gondolatot. A hívőnek ajándékozott igazságosság gyümölcsöt terem az ember életében. Az embert az isteni rendhez hozzáigazítja. Tehát megigazító kegyelme Istennek elkezd dolgozni az ember bensejében, és elkezd Isten rendjéhez igazítani az ő gondolkodását és életét. A hitbeli megigazulásnak ezt a gyümölcsét nevezzük megszentelődésnek, mely egy életed át tartó folyamat a hívő ember életében. Ezt jegyezzétek meg, mert még vissza fogunk térni az igetanulmányozása kapcsán. A megszentelődés egy életen át tartó folyamat a hívő ember életében. Tudjátok, két szellemi állapotban fontos ezzel tisztában lenni. Az egyik szellemi állapot ez. Tudjátok, minden igehirdetés, ha egészség, akkor az ilyen. Jön az igehirdető, jön a dicsőítés, ez egyik szellemi állapot. Nagyon fontos igazság, hogy oda igazít az Isten a kegyelem által önmagához, az ő rendjéhez. Másik szellemi állapot pedig ez. Amikor azt mondod, én már nagy hívő vagyok. Hát ekkor is szükség van arra, hogy a kegyelem oda igazítson az Isten rendhez, és soha ne feledd el, hogy még úton vagy. Hogy még úton vagy. Tudjátok, volt egy eset az életemben, elmondtam már, de ide kapcsolódik a bőrkabát a sztorim. Kaptam egy új bőrkabátot, és tetszett nekem. Úgy mondtam, jól áll ez a bőrkabát. Akkor már vezetőségi tag voltam. Avatott voltam, és haladtam vezetőségére. És felvettem a bőrkabátomat. És mennem kellett át egy ilyen aluljáróba, ahol egy parkírozó terület volt, és átszivárgott a rozsdás lé az esőtől, és a nagy tócsák, ilyen rozsdás tócsák voltak a földön. És én azon gondolkodtam a bőrkabátomat, de jól nézek ki. Ó, milyen áldott ember vagyok. Megyek vezetőségére. És addig-addig gondolkodtam magamon, hogy megbotlottam, és belevágottam az egyik rozsdás tócsába, úgy bőrkabátostól. Valahogy megtartottam magam, hogy a fél oldalam lett. Ilyen, tudod, ez a ilyen barnás, vöröses cucc, meg hát ugye amit lesöpöltem, és hát olyan szép bőrkabátom is olyan volt. Megnéztem az órát, még van egy kis idő vezetőségig, haza kell mennem. Mentem a buszon, így álltam a busz megállóba, hogy a falnál, tehát, hogy ne lássák a izét, akkor gyorsan felosontam, leültem a busz szélére, hogy ne lássa senki a cuccot rajtam. Hazamentem, mondtam a feleségemnek, hogy ja, bocsánat, mikor fölkeltem és söpöltem magam, na nagy majom. Na nagy majom, azt kaptad, amire szükséged volt. Átöltöztem, és sokkal szerényebben, kegyelmeztetett a állapotban, vettem részt, aztán a vezetőségi összejövetelen, valószínűleg több áldást is képviseltem, még akkor is, ha egy szót se szóltam. Értitek, hogy mennyire lényeges igazság, hogy a megszentelődés útján járunk. Mindannyian. Az is, aki most így érzi magát, és a bőrkabátos csávó is. Mindegyik. Talán a második még nagyobb bajban van, mint az első. Bár nem kategorizálnám, mert nem menteném föl azt. Nem gondolom, hogy az a jó, aki nem hisz, pedig Isten mindent elvégzett. Hat gyümölcs, amiről az írás itt beszél. Mint mondtam, John Stott szedi ezeket össze, és azt gondolom érdemes legalább egyszer átolvasni. Az első gyümölcse a megazító kegyelemnek, ami eljött és hat az életében a hívő embernek, az, hogy békessége van az Istennek. Megbékült, kibékült az Istennel. Óriási ajándék. A háború megszűnt. Nem ellensége az Istennek, hanem gyermeke. Aztán a kegyelemben vagyunk, ugye ezt mondtam, hogy befejezett jelenidő, tehát ez elvégzett dolog. A harmadik dolog, hogy örvendezünk a reménységben, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. Legalább három aspektusa van, hanem négy ennek, hogy részesülünk vagy az Isten dicsőségében. Az egyik dolog az, hogy megtértünk, újjászülöttünk, és Isten jelenlétében élhetünk. A másik dolog, amire sóvárog a világ, hogy Isten a dicsősége meg fogja változtatni ezt a világot az ezeréves királyságban. Helyre fogja állítani, élhetővé teszi az ezeréves királyságban. Az a dicsőség, amely rajtunk van, azt mondja, a sóvárog a várja ez a világ, tudjátok, az Isten fiainak megjelenését, ezt a dicsőséget, hogy megszabaduljon attól a tehertől, amely a vétek és a bűn miatt nehezedett a teremtett világra. Hát ez a dicsőségnek, ebben fogunk élni, ugye, ezer évig. A második dolog, hogy Jézus Krisztus dicsőséges megjelenése az, amiben reménykedünk, hogy vissza fog jönni az Úr értünk. A harmadik, hogy ebben a dicsőségben vele együtt leszünk az elragadtatás után. És az ötödik dolog, hogy az örökké valóságban Isten dicsőségében élünk. Öt dolog, ami ebben a néhány szóban benne van. Ha a Bibliát nézed. Ó, erős üzenet, nem? Erős üzenet. Örvendezünk a megpróbáltatásokban. Na hát erről majd egy pár szót mondok azért, mert tipikus olyan ige, amelyet ha nem értünk, akkor az agyunk így kihagyja. Tehát vannak ilyen igék a Bibliában, nem értesz, vagy nem értesz fel egyet, és akkor olvasod, és kihagyod. Szoktál így járni? Tehát nem is gondolsz bele, csak így, biztos igaz, de nem értem. Tehát menjünk tovább. Állítom, hogy itt az az igaz szakasz, amit le van írva, hogy örvendezzetek a reménységben, meg még Jakab levelében is pár helyen vannak ilyen igék. Na, ezek azok, amik azt gondolom, hogy egészséges lelkű ember nehezen tudja befogadni, hanem érti, hogy miről van szó. De beszélünk róla. És helyes is egyébként, ha nem tudod befogadni a rossz gondolatát ennek, vagy a rossz megértését ennek. Aztán az ötödik dolog, Krisztus által Isten meg fog menteni minket, ez egy jövőre vonatkozó reménységünk, ugye a haragtól. És az ötödik dolog, hogy örvendezünk Istenben, ugye megint egy reménység, a kegyelemnek az öröme ma, és az örök öröm a mennyi dicsőségben, az örökké valóságban. Nézzük a reménység dicsekvését. Azt mondja itt a második versben, dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. Hát ugye a dicsekvésre talán egy ilyen óvodai kép jut eszünkbe, hogy az enyém szebb lett, bibi, az enyém jobb lett, bibi, én okosabb vagyok, bibi. Tehát nyilván valamikor azt mondjuk, hogy dicsekszünk, az egy egészséges hívő ember azt mondja, hát nem áll, dehogy dicsekszek én semmivel. Hát az egy negatív dolog, nem egy kedves dolog, hogy dicsekedjünk. Egészen furcsán is hangzik itt, hogy Pál ilyenekről beszél. Hogyan is dicsekedhetnénk a reménységgel? Hát úgy, hogy meg az egyáltalán, hogy részesültünk az Istennek a jelenlétében, mint az ő gyermekei. Ugye kétfajta dicsekvés van. Ha dicsekvést nézzük. Van jogos, meg jogtalan, nem? Tehát van, aki tényleg valamilyen eredményére, joggal büszke, és hát dicsekszik vele. Ez se szép dolog, de ennek legalább van alapja. A legrosszabb az, hogy semmi alapja nincs, mégis dicsekszik. Ugye? Ez már gázosabb, tehát nem pszichiátriai eset kategória. De nem szabad elfelednünk azt, hogy milyen szövegkörnyezetben olvasunk erről. A zsidók magukat más népek fölé pozícionálták. Tehát úgy gondolkodtak magukról, hogy ők különbek minden más népnél, ez a különbség pedig abból fakadt, hogy ők kapták a törvényt. Ugye erről korábbi szakaszokban már a tanulmányozásunk során rávilágítottunk. Tehát ugye ebben a környezetben hangzik ez a dicsekvés el. És elfeledkeztek a zsidók arról, hogy a törvényadás nem tette őket különbé más népeknél, mert nem ezért kapták, hanem Isten kegyelmi kiválasztása alapján választattak ki a zsidók, és rábízta Isten az ő igéjét erre a népre, hogy képviseljék és hirdessék, a nemzetekkel ismertessék meg Isten törvényét életpéldájukon és igehirdetésükön keresztül. Tehát a törvényadás, hogy kaptak valamit, az egy felelősséggel járó adomány volt. És ugyanez a helyzet az evangéliumi hívőkkel is. A mai keresztényekkel. Az, hogy kegyelmet kaptunk, ez nem azért van, mert mi jobbak lennénk, mint bárki más. Hanem mert Isten kegyelmét elfogadtuk, eljutott hozzánk és megragadtuk, az megragadott bennünket, de ez egy felelősséggel. Hogy megismertessük Isten kegyelmének örömüzenetét azokkal az emberekkel, akik még távol élnek tőle, különben számon fogja kérni Isten rajtunk, hogy mit kezdtünk azzal a kegyelemmel, amit kaptunk. Tehát ebben a környezetben ír Pál, és akkor ugye a harmadik részből hoztam is nektek két igeverset a római levélből, a 27. verstől. Hogyan lehetséges akkor a dicsekvés? Lehetetlenné vált. Milyen törvény által? Cselekedeteké által? Nem, hanem a hit törvény által. Hiszen azt tartjuk, hogy Hit által igazul meg az ember a törvény cselekvésétől függetlenül. Tehát a hívő ember azzal dicsekszik, hogy bár bűnös, a Teremtő mégis kegyelmet adott neki Jézus Krisztus vérének érdeméért. Őt a Teremtő Isten gyermekévé fogadta. Ez a mi dicsekvésünk. És így kapta meg az örök élet reménységét, a Szentlélek által, ezzel töltötte be a szívét az élő Isten. Az örök élet pedig azt jelenti, hogy a hívő ember örökké az élő Isten jelenlétében élhet, mint az ő családjának a tagja. Ez a mi dicsekvésünk alapja. Tehát, hogy én nem érdemeltem meg. Isten mégis kegyelmet adott nekem. És én dicsekszek ezzel az Istennel. Ugye én az Úrral dicsekszek, ahogy Pál apostol a korintusiakhoz írt levélben, első levélben, az első részben írja is, majd mindjárt olvasom a szakaszt, hogy ha dicsekszek, és az Úrral dicsekszek, hogy bár nem érdemeltem, Isten mégis mekkora, milyen kegyelmes, milyen jó, hogy engem bűnöst is megmentett. Sőt, nem elégelte meg azt, hogy csak megbocsásson nekem, még gyermekévé is fogadott. Nézd meg, milyen hatalmas az Isten. Azt mondja Pál Timóteusnak, Timóteus, prédikálj bátran, bűnösök közt, én vagyok az első. Hirdest az evangéliumot, mert én gonosz létemre meg tudtam térni. Bárki meg tud térni. Ezzel bátorítja Pál apostol fiatal szolgatását, Timóteust. Ez a dicsekvés. Az Úrral dicsekszek, hogy még engem istentelen bűnöst is megmentett az Úr. Halleluja! Bérkabátos fickót, benne a sárban, megmentett az Úr. Halleluja! Halleluja! És nem vett el az életemet, mikor én hülyeségeken gondolkodtam. És nem Isten dicsőségére gondolkodtam, vezetőségére mentem. Gyülekezett dolgaiban döntés hozni, és nagy majom gőgös fejjel. És nem csapott le egy villám, még jó, hogy felé volt a fejem veled. De rám is borulhatott volna. És ha rám borult volna. És Isten ítélőszék elé kerültem volna. Még azt sem mondhattam volna, hogy nem jogos. Csak azt tudtam volna mondani, hogy csak tudod, Isten nem olyan, mint egy lesipuskás csatár, hogy azt nézi, hogy mikor adja el az ellenfél a labdát, és azonnal berúgja. Tehát Isten nem úgy gondolkodik róla, hogy azt nézi, mikor hibázol, és aztán bá, na végre. 25 évig hívő volt. Na de most elkaptuk. Hát, ugye az a baj, hogyha a dicsekedésed nem helyén van, akkor elkezdesz így gondolkodni az Istenről. De ha egészséges a lelked, és tisztában vagy azzal, hogy semmivel nem vagy különb a hajléktalan kéregetőnél, ugyanolyan bűnös vagy, mint ő. Csak te megkaptad, és nem csak megkaptad, el is fogadtad Isten bűnbocsátó kegyelmét. Egész más kapcsolati életet élünk, a dicsekedésünk, a reménység dicsekedése ebben az értelemben. 1 Korintus 1.27-től tehát azt olvassuk, hogy sőt, azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. Figyelj, emlékeztek rá erre a képre? Egyik se jó. Nem jó, ha te úgy él az életed, hogy te mekkora hívő vagy. És nem mondod ki, de igazán lenézed a többit. És megveted a többit. És úgy gondolod, hogy azért nem haladunk, mert a többi nem fut olyan gyorsan, mint te. Egy alkalommal panaszkodtam Istennek. Na most nagyon lehúzom magam. Fiatal keresztény voltam mi. De rám bíztak egy missziós csapatot. És azon vettem észre magam, hogy egy csomó mindent én csinálok egyedül. És volt egy 5 perc szabadidőm, hogy sajnáljam magam. Előtte nem volt erre időm, de volt egy kis időm, gondoltam, kihasználom, hogy értelmesen töltsem az időt. És akkor ugye ezt az időtöltést arra használtam, hogy sajnálom magam, hogy én mekkora áldozat vagyok. Hogy én szolgálok a legjobban az Úrnak, a többiek meg nem csinálják. Még mondtam is Istennek, hogy Uram, hát nem látod, hogy itt én vagyok. Nem volt ez egyébként, ez teljesen igaz. És akkor azt mondta nekem az Úr két dolgot. Egy, hogy miért nem osztott szét a szolgálatot? Miért nem kéred meg az embereket? Miért nem mondod meg nekik, hogy akkor te dolgod, te dolgod, te dolgod? Az egyik. A másik, egy másik ilyen nagyszerű szellemi állapotomban, azt mondta az Úr, nem jönnek, nem haladnak, nem megyünk, nem száguldunk, csak tötyögünk. Azt mondta az Úr az igéből, hogy én az öregek, a betegek és a gyermekek járásához igazítom magam. Ugye a pusztába. Gondolj bele a tűzoszlop. Ott volt tűzoszlop az Isten, a Vöröstenget ketté választó Isten. Azt mondta Mózesnek, hogy Mózes, nem Júda törzse tempóját fogjuk követni, a harcosokét, hanem akik hátul mennek. Mert nekem fontos az egész nép. Hogy hol a dicsekedésed fókusza, megmutatja, hogy gondolkozol a gyengékről, az erőtlenekről. Akik tehertétel neked, hogy nem tudsz úgy szárnyalni, hogy akikhez az Isten igazítja a te tempódat is. Kemény tanítás volt, azt mondom nektek. És meg kellett értenem, hogy nem lehet egy gyülekezetet vezetni úgy, hogy én elképzelek valamit, aztán haladjunk már, hadd hújjon a férgese. Amálék elkövetett egy nagy bűnt. Tudjátok, mi volt Amálék bűne? Hogy hátba támadta Izrael népét, ahol az öregek, a kisgyerekesek és a betegek voltak lemaradva. Tehát nem a nagyon bátor volt, érted, ez a csapat, nem a legerősebb harcosokkal, akik előmentek Júda törzsével, mérte össze az erejét, hanem a gyengékkel. És ugye Ószövetségben élünk, ne felejtjétek el, tudjátok, mi volt az Isten válasz erről? Erre. Ki kell írtani a meleket. Ugye ez majd Saul királysága idejében kéri számon a népen, és küldi el Sault, aztán ő maga bolondságába ugye elbukik ebben a feladatban. De hogy Isten ennyire komolyan veszi, ennyire súlyos vétek ez a gondolkodásmód. De hadd mondjam neked, hogy nem értetted még meg az evangéliumot, ha csak eddig jut. Mert dicsekedhetsz azzal, hogy bár bűnös voltam, de Isten megbocsátott nekem. Az a fia Jézus Krisztus által egy szívembe írta az élő reménységet. Amen. Halleluja. Akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt, lenézettek, és a semmiket, hogy semmiké tegye a valamiket. Hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten előtt. Az ő munkája az, hogy ti Krisztus Jézusban vagytok. Nem a te nagy hívőséged. Az ő, meg az enyém, az ő munkája, hogy én ma még hívő vagyok, még mindig hívő vagyok. És hogy te hívő ember lehettél, és még az vagy ma is, az ő munkája az életedben. Ő a megtartó Isten. Amen. Őt tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődésé és megváltás, azaz mind belőle is tőle vannak, hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék ebben az értelemben. És akkor elérkeztünk egy rázósnak tűnő ponthoz, azt olvassuk, hogy de ne csak ezzel, nem csak ezzel dicsekszünk, amiket most elmondtunk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkája ki az álhatatosságot, az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert a szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk aratott Szent Lélek által. No, hát mit kezdjünk ezzel az igével, mármint az elejével, hogy dicsekedjünk a megpróbáltatásokkal. Ugye ez zavart okozhat a lelkünkben, mert ha csak ezeket a magyar szavakat nézzük, és végig gondoljuk, hogy most akkor itt újongani kéne, örülni kéne, ha beteg vagyok. Azt mondja, újongani kéne és örülni kéne, hogyha megvernek. Ha anyagi kár ér, ha elvesztem a munkahelyemet, ha babát szeretnék és nem lesz, örüljek, újongjak, hát ezt várja Isten tőlem. És ezek azok a pontok, amikor így gondolod, hogy ezt jelenti az ige, akkor így az agyad így kitiltja ezeket az igéket. És olvasod, de így kizárja, különben belebolondulsz, mert vádlásként jön az életed, de hogy te nem vagy jó hívő. Mert nem tudsz örülni neki. Most őszintén, bármelyikünk elhiszi, hogy Isten azt várja tőled, hogy rákos betegen ott fekszel a beteg ágyon, és örülj neki, hogy rákos beteg vagy. El tudod ezt képzelni Istenről? Vagy amikor mondja az írás, hogy vagyonotok elrablását örömmel fogadtátok. Hogy akkor tényleg bejön a betörő, elviszi, mit tudom én, a pénztárcádat, meg az irataidat, és akkor fölkelsz, jaj, de jó, hogy ellopták! Ó, bérre vittem a laptopot is! Benne van az egész életem. Bárcsak itt hattam a telefonszámát, még a kocsi kulcsot is odaadnám neki. Ez a csodálatos betörő. De most vagy meg őszintén, valamikor így értjük ezeket a dolgokat, és azt gondoljuk, hogy a nyomorúságban való örvendezés az ezt jelenti. Nem. Egyáltalán nem erről van szó. Teljesen normális, hogy az embernek fáj, ami fáj, és elszomorítja, ami aminek el kell szomorítsa. Teljesen normális, az ember nem örül azoknak a fájdalmaknak, csapásoknak az életben, vagy a be nem teljesedett reménységeknek, vagy várakozásoknak, hogy nem örül. Azért van ez, mert egészséges vagy. És normális vagy. És az Isten nem normális embereket akar maga mellett látni, hanem nagyon is valóságos embereket akar látni. De mégis mit jelent ez? A megpróbáltatás, görög kifejezés, azt jelenti, hogy nyomás alatt lenni, szorítások között lenni, szorongattatásban lenni, gyötréseket átélni, háborúságot szenvedni, szenvedést, üldöztetést átélni, és ebből fakadó gyötrelmet. Alapvetően a Bibliában ez a görög kifejezés teljesen egyértelműen arra vonatkozik, hogy itt van a te hívő lelked, és szíved, az újjászületett szíven, és gyötrődsz az ellenkultúrában látható romlott és bűnös élet miatt. És egyszerűen naponként olvasod a cikkeket, meg látod a híreket, és nézed, hogy milyen mesekönyveket adnak és próbálják eladni, és a lelked gyötrődik. És fáj a lelked. És azt mondja, bele szakadok, hogy ilyet látok, hogy ennyi sok szenny és mocsok öntél a világot, hogy az emberek egymást törik az utcán, akkor látod a világ folyását, akkor gyötrődik a te lelked, mint jó igaz lelke gyötrődött Sodomában. Amen. És azt mondod, hogy minden, ami ellenem megy, azért örülök neki, mert engem azért üldöznek, mert szeretem Jézust. Ez az örömöm forrása. Nem az, hogy üldöznek, hanem hogy azért üldöznek, mert szeretem Jézust. Péter nem azért örült, mert megverték, hanem azért örült, mert valamit szenvedhetett az Úrért, és nem tagadta meg a nevét. Ez volt az örömének a forrása. Ez már egészséges, nem? Ez van benne a Bibliában. És nem valami defektes, degenerált életet kell élni. És amit el kell játszanod, ha bele döglesz is, hogy mennyire örülsz neki. De hogy kell eljátszani? Semmit. Teljesen normális, hogyha csapások vannak az életeden, bármilyen nyomorúság, akkor igen, nem fogsz táncolni a gyülekezetbe. Hanem örülsz neki, ha gyógyít az Úr. És volt olyan itt a közöttünk, aki nem tudott fölállni, nem tudott énekelni se. És azt mondta nekem, hogy figyelj ide, csak hallgatom a dicsőítést, és gyógyul a lelkem. Lehet, hogy több munkát végzett benne a Szentlélek, mint bennem, aki táncolta. Érted? Dicsőségesnek tartsátok. Ha Nem örültök annak, ami ebben a világban van. Mert ez arról szól, hogy bennetek Isten szent lelke van. Hogy nektek új életetek van. Hogy bennetek az Úr uralkodik. És ezért örüljetek. Hogy vágódik a lelkünk, hogyha vétkezünk. És örüljünk neki, hogy nem vagyunk közömbösek. Legyünk hálásak, a világ áradatával szembe tudunk menni, és megtart bennünket az Úr. És nem teszi tönkre a gyerekeinket a pornográfia. Degenerált betegé téve a lelküket, és alkalmatlaná téve őket a kapcsolatra. Hogy nem szabdaljuk szét az életünket. Különféle élvezetek, anyagi előnyök hajhászása közben, mert bennünket megtart az Úr az ő kegyelméből, és ad nekünk józan belátást. És amikor kapcsolnék a sebességen, ráteszi az Úr Jézus a kezét, a kezem, és azt mondja, biztos? Biztos? Hogy erre kell menni? És ha a Szentlélek ezt megkérdezi, azért bölcs vagy? Ha azt mondod, már nem is olyan biztos. Legalább. És a Szentlélek szokott ilyet mondani. Még a prédikációra készülésben is. Ja, tudom én ezt, Uram. Biztos? Hú, akkor nem. Tényleg, nagyon sokszor átélem, higgyétek el. Tudom én ezt. Nem kell olvasni semmit, hát tudom én ezt. Biztos? Hát nem. Most már nem vagyok olyan biztos benne. Akkor még egy pár óra. Tehát a görög kifejezés itt egy szakkifejezés a Bibliában. Isten népének az utolsó időkben való szenvedéséről szól, amit ebben az ellenkultúrában el kell szenvedniük, látva a rothadást és a romlást maguk körül. És akkor ez a két, ugyanez a szó jön vissza a Jézus tanításában, a János 16:33-ban. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen. Ugye itt látjátok, bevitt bennünket Isten békességébe, a Szentlélek, erről olvastunk. Békességetek legyen én bennem. Nem úgy általában, én bennem legyen a békességetek. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én diadalmaskodtam a világon, legyőztem a világot, értitek? De erről van szó, hogy világ, amilyen uralkodik az ellenség, az ördög és a bűn dicsőítik, abban az Isten megőriz téged. És ez szenvedést okoz nekünk, mert nap mint nap találkozunk vele, az igazságtalansággal, a jogtalansággal. Kicsi és egészen magas szinten. Miért vagy meglepődve? Nem a mennyországban élünk, tudtad? Ja, hogy a gyülekezetben is előfordul, hogy rosszul néz a másik, beszólt. Megoldotta a szent lelket. Lehet egyébként. Na de azért ne menjél már tönkre bele. Mert lehet, hogy te észre se vetted, és 25-ször megcsináltad ugyanezt. Csak lehet, hogy csendben imádkoztak érted, és elszenvedtek. Adjál már te is egy kicsi kegyelmet. És ha megadtad a kegyelmet, akkor majd alkalmas leszel arra, hogy kegyelmes szívvel mondd, hogy figyelj, nem, semmivel nem vagyok külön, mint te. Csak szeretném jelezni, hogy ha ezt csinálod, az a láncszemet szénával kötöd össze. És neked se jó, meg nekünk se. Szerintem figyelj egy kicsit oda a Szentlélekre. Hogy mire vezet ebbe a dologba. Imádkozz érte. És figyelj a Szentlélekre, mert bizonyos, hogy a Szentlélek fog téged tanácsolni. És munkálkodik benned. És az apostolok cselekedeteiről írott könyv 14. rész 22-es fejezetében visszamennek ugye Pál apostolék a plántált gyülekezetekbe, például a szíriai Antiókiába is, és ezt olvassuk, hogy erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben, mivel sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába. Tehát, hogy nem kell azt várni, hogy minden, hogy a mi világunk lesz ez. Ez nem lesz a mi világunk soha, de nem kell. Ezért ugye hallottuk itt a korábbi igehirdetésekben, János testvéremtől, hogy sátorokban lakunk. És ez nem azt jelenti, hogy fizikailag sátrat kell felvenni az udvaron, és akkor vagy szent a szukkótkor, te is bemégy a sátorba. Hanem tudod azt, hogy idéglenes a földi életed és az életünk. Ezt jelenti a sátrakban lakni a hívő értelemben. Tehát, hogy átutazóban vagyunk ebben a világban. Nem építek itt örökkévaló házat, mert ez mulandó. Aztán a szenvedésekkel kapcsolatosan még, meg a megpróbáltatásokkal kapcsolatosan még pár gondolat. Egy keresztény konferencián hallottam Erfurtban, hogy csináltak csak hívők, keresztény, evangéliumi keresztények között egy felmérést. És választási lehetőségeket adtak a kérdőíven. A kérdés az volt, hogy mi az, ami legerőteljesebben hatással volt az életedre, és valóságos változás munkált az életedben. Mi volt a legerősebb? És akkor jó istentisztelet, jó dicsőítés, jó imaalkalom, jó gyülekezet, jó lelkipásztor, vagy a szenvedés. És mit gondoltok nagy százalék a melyiket x-elte? Furcsa. A szenvedés. A szenvedés, azt írtam én, a legnagyobb része nem a jó isteni szeretet írta be, hanem a szenvedést x-elte be. Azt mondták, hogy a szenvedés hozott legerőteljesebb változást az életükben, hogy Isten szerint való módon forduljanak a dolgok, és a szenvedés volt az, ami oly közel hozta őket az Úrhoz közel, amit álmodni sem mertek volna korábban. Ugye akkor megint azt mondom, hogy a szenvedés megint egy másik szemszögből kerül elénk, vagy a nehézség. Szóval egy másik alkalommal is emlékszem, ahol Brian Houston, a Hillsong Ausztrália lelkipásztora prédikált egy vezető konferencián, alapító lelkipásztora prédikált egy konferencián, és mai napig megvan az igehirdetés, meg az üzenet is. Az volt a címe az igehirdetésnek, hogy szükséged van a szükségekre. És azt mondta ő, hogy megtapasztalta az életében, hogy a szükségek, a szükséghelyzetek, azok az élethelyzetek, amikor ott van a megoldhatatlan, azok voltak legjótékonyabb hatása az ő szellem életére, mert közel vonták a szívét az Úr Jézushoz. És olyan közelségbe került az Úrhoz, olyan az ima élete úgy megújult, a Bibliával való közössége annyira megújult, megfrissült, olyan eleven lett, mint korábban sok konferencia által nem. És megragadta a szívemet ez a gondolat, szükségem van a szükségekre, mert ezek emlékeztetnek arra, hogy Isten kegyelméből élek. És az Úrra van legnagyobb szükségem. És akkor egy sorozatot ír le, egy folyamatot ír le az apostol itt, igazán a keresztény hitelesség, jellemesség kibontakozásának sorozata ez. Azt mondja, megpróbáltatás, ebben az értelemben a megpróbáltatás, ahogy erről most beszéltem, kimunkálja az álhatatosságot. Az álhatatosságból következik, hogyha kitartottam dolgokban, hogy kipróbáltá válok. Ráleszik, hogy tesztelve. Aztán a kipróbáltságból fakad a reménység, amely túlmutat a láthatóm. A reménység forrása és garanciája pedig maga a Szentlélek. A Szentlélek által áradt a szívünkbe ez a reménység, az Isten szeretete útján. Megértettünk, hogy Isten atyai szeretettel, a változhatatlan Isten atyai szeretettel szeret bennünket. Benne nincs változás, sőt a változásnak árnyéka sincs benne, ezért mi az ő szeretetében soha ne kételkedjünk, és nem is kételkedhetünk, ha ilyennek látjuk az Istent. Ezért mondja, tehát a reménység pedig nem szégyenít meg, nem kell megszégyenülni annak, aki az Isten atyai szeretetében reménykedik. Miért? Mert szívünkbe áradt, micsoda? Az Isten szeretete a Szentlélek által. Nem valami kegyelmi ajándék, vagy valami lelki élmény, vagy, hanem a megértése az Atya szeretetének. Ezt munkálja a Szentlélek. És nagyon érdekes, hogy itt szól először a Szentlélekről Pál apostol ebben a levélben. Érkezünk az 5. fejezethez, és itt először hallunk a Szentlélekről. Korábban egy szót sem szól még róla, de azt mondja, itt már mondanom kell. A gyümölcsöknél mondanom kell, mert nem teremhet a szellem élet a gyümölcsöt, a Szentlélek szívedbe írt isteni szeretete nélkül. Isten szeretetének lényegét foglalja össze röviden Jézus tanításában a Szentírás, ugye a legrövidebb evangéliumnak is nevezzük, János 3:16-ot, olvassuk ezt együtt. mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ehhez az Isten szeretete, ami nem kapni akar tőled valamit, hanem adni akar neked valamit. Tudod miért? Mert Isten is tudja, hogy nincs semmi, amit adhatná. Sokszor elmondtam, gondolkodtam rajta, mit adhatok Istennek? Az életemet, bocs, hát azt már elvesztettem. Tehát, néhány ember azt mondja, odaadom neked az életemet, Uram. Bocs, meg tudod tartani? Mégis milyen hatalmad van? Ellen tudsz állni a halálnak? Mondtad a halálnak, bocsi, még várj egy kicsit, még dolgom van. Tehát néha el vagyunk varázsolva. Valamit oda akarsz adni, ami nem is a tiéd. Miért? Mert egy időre kaptad a lehetőséget, a napokat is, és a perceket is az életben. Mit tudok akkor adni Istennek? Mi az, ami az enyém? Gondolkodtam magamban. Akkor éppen nem bőrkabátban voltam. Az jobb szellemi állapotom volt, legalábbis remélem. Tudjátok, mit tudok adni? A bűneimet. A bűneimet. Rá Jézus, ráaggatni mindet, szegekben, korbácsütésekben, tövisekben, a koronájában. Az én bűneimet, azt mind oda tudom adni neki. Ennyi. És aztán az életemet neki adom, hát meg se tudom menteni. Hát a legjobb dolog azt mondani, Isten, tiéd az életem, miért? Mert te meg tudod menteni. És meg is tudod tartani az életemet. Hát ha üzletről beszélünk, ennél jobb üzlet nincs. De üzletszerűen nem lehet keresztény életet élni. És folytatásban szól az írás a feltétel nélküli előre szeretetéről Istennek. 6. verstől, mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk istentelenekért. Érted? Óriási. Hiszen még az igazért is alig, ha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja is valaki halált, tehát a bűnösért, az ellenségért. Hiszen még az igazért is, ugye olvastuk. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Erőtlenek voltunk. Erről beszéltem sokat, csak röviden. Az erőtlenségünk oka a bűnös emberi természetünk. És az ebből fakadó kísérthető állapotunk, és a testünk romlandóságából, esendőségéből fakadó gyengeségünk, ugye betegségek is érhetnek bennünket például. Ezektől a Krisztus által előre kifizetett megváltás teljes és tökéletes beteljesedése fog majd megszabadítani bennünket, amikor a romlandó test romolhatatlant kap. Ugye beöltözik, vagy mindjárt olvasom az igét. Ezért írja Pál apostol a Korintusok közé első levél 15. részében, ahol az egész szakasz itt erről szól, 53-as vers, mert a romlandó test romolhatatlanságba kell öltöznie, és halandónak halhatatlanságba. Tehát a megváltásunk, ez akkor lesz teljes, amikor elváltozunk. A testünk sem fogja hordozni ezt a romlandóságot, értitek? Amíg ebben vagyunk, addig sosem lesz ilyen állapot, ha egészségesek vagyunk. Mert mindig van min változtatni, és mindig van kísértés, harc, küzdelem az életünkben. Nem így van? Legalább boldogassatok. Itt vagytok? Nagyon örülök neki. Annyira nem vakít az erőlefektől, látnak verendeket. Nem azért kérdezem. 8. verset olvastam föl egyszer ebből a szakaszból, hogy Isten azonban abban mutatta meg rajtunk szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. A Javító Intézetben volt egy szervezett ilyen kis bibliai foglalkozás, és csoportokba gyűltek össze a fiatalok, és egyik csoportba bementem én is, és akkor felolvastam nekik ezt az igeverset. És akkor ezek ugye bűnöző gyerekek voltak, tehát börtön ez, Javító Intézet, csak fiatal korúak, ezért nem vitték őket börtönbe, mert a Javító Intézetben voltak. És akkor felolvastam az igét, és kezdtem volna róla beszélni, mert hát ugye én tudom, mit jelent az ige. És föltett az egyik srác, az egyik elítélt ott, egy tök normális kérdést. Ilyen normális kérdést, csak vallásilag még nem fertőzött elme talál ki. néha fertőzöttek vagyunk vallásilag, és ilyen józan paraszt észre nem teszünk fel kérdéseket. Majd slippelünk egyet, az agyunk így túllép rajta, és nem kérdezzük meg. Megkérdezte, azt mondja, figyelj már ide, még mielőtt tovább mennénk. Mondd már meg nekem, hogy halt meg Jézus értem, amikor még én meg se születtem akkor, amikor ez megtörtént. Tök normális kérdés. Hát nem, jó, nem logikus és jogos kérdés. És akkor a következőt válaszoltam neki. Nem kell olvasnom, tudom fejből egyébként. Valahogy így hangzott. Isten tudta, hogy te egy napon megszületsz erre a világra. Ő akarta, hogy megszülesz. De azt is tudta, hogy szüksége lesz a bűnbocsánatra. Amikor a názáreti Jézus a kereszten függött, már tudott rólad. És érted, és értem is, előre kifizette az árat, hogy bűneinkben el ne vesszünk, hanem örök életet nyerjünk. Mekkora igazság. Hogy ő tudta, hogy meg fogsz születni erre a világra. Ő akarta, hogy megszülesz. De azt is tudta, hogy szükséged lesz a bűnbocsánatra. Ezért mondja az írás. Azt mondta, köszönöm. Értem. És akkor azon a napon többen imádkoztak is. Ezek közül a fiúk közül. Feltétel nélküli előre szeretet. Ezt is szokták mondani, de én ezt nem kértem. Hallottatok már ilyet? Beszélgettél valakivel? Én nem kértem, hogy meghalljon, értem. Köszi, bocsi. Te én kívül állok ezen a bizniszen, a te dolgod, hogy te mit csinálsz Jézussal, de nehogy már nekem azért kelljen a pokorra jutni, mert én nem hiszek Jézusban. Nem is kértem, hogy meghalljon, értem. Nem jól gondolod? Mi nem kértük Jézustól, hogy ezt megtegye. Nem is kérdezett meg bennünket. Arról, hogy megtegyértünk. Isten végtelen irgalmát, feltétel nélküli szeretetét és irántunk való jó indulatát mutatja, hogy kéretlenül adta értünk oda egyszülött fiát, drága fiát, Jézus Krisztust. Ez az isteni szeretet. Erről szól a 8. vers. Persze, hogy nem kérted. Senki nem mondta. Isten fia akkor is meghalt érted, ezt nem kérted. Mert Isten feltétel nélküli előre szeretete nyilvánult meg a Golgotai kereszten. Irányunkban. És ebben az igében ott van a reménység, amely a mai napon és a holnapi napra vonatkozóan is eleven 9. verstől olvasom a felolvasott szakasz utolsó tanulmányozandó részét, ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket Isten önmagával, a fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni, azaz szabadítani fog élete által. Sőt, ezen kívül még dicsekszünk is az Istennel, a mi úrunk Jézus Krisztus által, aki által részesültünk a megbékélés ajándékában. Erről a dicsekvésről már beszéltem. Az ember rengeteg energiát fektet abba, hogy az életét biztonságban tudhassa. Így van? Mennyi harcot jelent az életünkben, nem? Amikor gondolkodunk dolgokról, munkahelyről, anyagi dolgokról, kapcsolati dolgokról, hogy úgy alakítsam, hogy stabil legyen. Amikor picit megfújja a szél ezeket a dolgokat, akkor megérezzük, jaj, csak nehogy változ, csak nehogy elveszítsem. Nem így van? Sok energiát fektet az ember arra, hogy szalmából építsen várat. Jön a szél, szétfújja az egészet. Nem beszélve az élet nagyobb viharairól, egy súlyos betegségről, kapcsolati válságról, anyagi nehézségről, munkanélküliségről, környezeti katasztrófáról. Lehet-e olyan kapaszkodót találni, ami túlmutat azon, amire mi képesek vagyunk, amit mi képesek vagyunk felépíteni magunk számára. Tovább megyek, lehet-e a halálon túlmutató reménységet nyerni? A válaszunk ugye Isten igé alapján egyértelműen igen. Sőt, ahogyan az írás mondja, sőt, ezen kívül még dicsekszünk is azzal, az Istennel, a mi úrunk Jézus Krisztus által, aki által részesültünk a megbékélés ajándékában. Örömmel mondhatjuk, és tiszta szívvel tehát, hogy Isten jósága és kegyelme, feltétel nélkül, előre szeretete minden embernek adott. És aki elfogadja ezt a kegyelmet, az megmenekül az eljövendő haragtól. Sőt, nem csak megmenekül az eljövendő haragtól, hanem a templomban és a palotában együtt élhet az élő Istennel, tehát Isten gyermekévé lesz. És amikor ezt a reménységet nézzük, ugye láttátok a dicsőségnek az öt aspektusát, akkor a reménységről beszélünk, akkor az a mi reménységünk, hogy örökre az Istennel lehetünk. Ez a mi reménységünk, ami túlmutat a minden életen. Örökké az Úrral lehetünk. Miért? Hát aki halálával megmentett bennünket, a feltámadáson a dicsőségével, hogy ne adna nekünk örök életet? Amikor bűnösök voltunk, előre kifizette az árat, mikor nem is kértük, már meghalt értünk, előre szeretett bennünket feltétel nélküli módon, akkor feltámadása a dicsőségében, hogy ne mentene meg bennünket az eljövendő haragtól a maga számára. Erősítse a szívünket. Ez az evangélium üzenet. És így írja a római levél 8. fejezetében Pál apostol a bátorítást. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá. Erről beszéltünk, ugye. Nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik, és együtt vajudik mindez idáig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a Szentlélek első zsengéjét kapták. Mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Erről beszéltünk, igaz? Erről a sóhajtozásról, erről a küzdelemről. Mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység, hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Amen.